Ez itt a holnap tegnapja a Trend FM-en. Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
Folytatjuk a beszélgetést a holnap tegnapjában. Vendégem továbbra is Suba Levente, a K&H Bank fenntarthatósági igazgatója, és dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője. Zoli, hozzád szól a következő kérdés. Ugye itt egy nagy vállalatot látunk, aki bevonódik a biodiverzitás helyreállításába, és felelősséget vállal, de vajon a többi szereplő, hogyha a magyar cégeket nézzük, akár nagyvállalatokat, KKV-kat, mennyire jellemző, hogy megkeresnek titeket, és ilyen formán már nem csak egy egyszerű kampányt szeretnének, hanem valóban a WWF-fel egy olyan együttműködést, ami transzparenssé és valóssá teszi azt, hogy ők tényleg tesznek a természetvédelem tekintetében.
A helyzet az, hogy egyre több vállalati partner keres meg minket együttműködési céllal. A KKV-knál ez kevésbé jellemző, inkább a nagyok jönnek, de az is igaz, hogy sok esetben van kicsit greenwashing szaga a dolognak. Aztán nekünk az a szerepünk, hogy megpróbáljuk őket megfelelő irányba terelgetni.
Várj, nem akarok a szabadba vágni, de ezt kicsit nehéz elképzelnem, hogyha hozzátok fordul egy nagy vállalat, hogy lehet greenwashing szaga, amikor tényleg ők mondjuk pénzzel, nem tudom, aktív cselekedettel megpróbálnak hozzájárulni a munkátokhoz.
Ezen még szervezeten belül is nagyon sok vita szokott lenni, hogy egyáltalán melyik vállalattal állhatunk egyáltalán szóba, és mi az, ami greenwashing, és mi az, ami nem greenwashing. Van erre egy ilyen ökölszabály, hogy annál inkább greenwashing gyanúsabb valami, minél többet fordítanak a róla szóló kommunikációra, és minél kevesebbet magára, megvalósításra. Aha. Nehéz meghúzni a határt, de mondjuk ez az, amit figyelembe szoktunk venni, és általában amikor valamilyen élőhelyjel kapcsolatos megkeresésünk jön, akkor a legtöbb esetben a belépő szint az a faültetés. Tehát ez az, amit könnyen meg lehet érteni, hogy a probléma a klímaváltozás, az oka az üvegházhatású gázok felszaporodása a légkörbe, a megoldás a karbon ellentételezés, a karbon kivonás, és akkor tegyünk érte úgy, hogy ültessünk fákat, és azok kivonják a karbont, és ezzel meg is van oldva a dolog. Ezeket a vállalati ügyfeleket szoktuk elkezdeni terelni az élőhely rehabilitáció felé.
Ezt akartam mondani, hogy igazából akkor azt mondhatjuk, hogy a K&H már egy 2.0-as verzióval érkezett, már nem csak a faültetésnél kapcsolódtak be a munkátokba, hanem azt kérték, hogy egy élőhely rehabilitációt hajtsatok végre.
Igen, itt meglepő módon rögtön a biodiverzitással kezdték.
Na, szuper. Levent, ez lehet egy kicsit a te munkádnak az eredménye is.
Miért a biodiverzitás? Hiszen amikor azt mondjuk, hogy ESG meg fenntarthatóság, hogy annyi mindent bele lehet ebbe érteni, és szerintem mindenki azt ért bele, amit akar. De hogy a fenntarthatóság témája, az ugye nagyon sok mindent tud jelenteni, környezeti kérdéseken belül, klímaváltozás, mint talán az élenjáró téma, vagy
és
a klímaváltozás elleni.
A 21. század egyik legnagyobb kihívása lesz, igen.
Így van, első környezeti téma, ami beszivárgott az üzleti életbe, és aztán nagyon sok más környezeti téma van, aminek még csak a felszínét kapargatjuk, legalábbis az üzleti szektorban, biodiverzitás, körforgásos gazdaság, vízkészletek védelme, környezetszennyezésnek a kérdése, vagy akár a klímaváltozáshoz való adaptációnak a kérdése. Ugye ezekben még nagyon sok olyan terület van, aminek egész egyszerűen nincs kidolgozott módszertana, és akkor még nem is beszéltünk ugye a társadalmi kérdésekről, ugye az S, az a bizonyos S az ESG-ből, amiket szerintem ma túlzottan leegyszerűsítünk a közbeszédben. Nincs meg az EU-nak a social taxonómiája, nincs igazán jól definiálva. Szerintem ezt sokan túl egyszerűsítik a mai céges világban arra, hogy ők a saját dolgozóikkal hogyan bánnak, hogyan működnek. Ez nyilván ez a kiindulás, és ez egy fontos dolog, és a világért sem akarnám azt mondani, hogy ez rossz, meg hogy ezzel ne foglalkozzanak, hogy mondjuk mérjék a nemek arányát mondjuk a menedzsmentben, vagy a sokszínűséggel szemben befogadóak legyenek a cégnél. Ezek nagyon jó irányok. A socialnél is minden vállalatnak azt kell majd vizsgálni, hogy a teljes értékláncában milyen hatása van. Tehát, hogyha mondjuk veszek egy olyan példát, hogy van egy magyar napelem kivitelező vállalkozás, ami nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy a környezetre legjobb tudásunk szerint jó hatással van, és a socialra ő azt mondja, hogy minden munkavédelmi előírást betart, és egyébként tisztességesen bejelentett módon foglalkoztatja a munkavállalókat, odafigyel a sokszínűségre, a nemek arányára, a mindenre. rendszere, akkor mondhatnánk, hogy minden szuper, de mi van akkor, hogyha az a napelem, amit beépít, egyébként mondjuk kínai kényszermunkával lett legyártva.
Itt már a stakeholderek érintettségét is vizsgálni kell.
A vizsgálata, szerintem ez az, aminek a módszertana ma még nincs igazán jól kidolgozva sem az EU-ban, sem globálisan, és ezért van ma, én azt gondolom, kevesebb szó még a socialről, mert bár nagyon jó lenne, és nagyon klassz lenne azt mondani, hogy mi mindent egyszerre megoldunk és kezelünk, de az igazság nem ez. Tehát ez a fenntarthatóság, az ESG egy nagyon új téma, és azért ezt a hegyet is csak idővel lehet elhordani.
Mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, beszélgettünk egy kicsit, ez nem titok, és mind a ketten egyetértettünk abban, hogy valahogy a körforgásos gazdaságról mostanában kevesebb szó esik, és mint a 2023-as év sokkal inkább az ESG-ről szólt volna, ebben helyeztünk el nagyon sokféle információt. Vajon miért lehet az, hogy a körforgásos gazdaság ennyire háttérbe szorul? Miért nem beszélünk róla ennyit?
Azt nem mondom, hogy semmennyit nem beszélünk róla, nyilvánvalóan olyan cégeknél, ahol ez igazán húsba vágott, ahol nyilvánvalóan újrahasznosított alapanyagokat tudnak használni, azért ezekkel a kérdésekkel a cégek többsége foglalkozik. Igen, arról beszéltünk, hogy az ESG az önmagában egy ernyő kifejezés, azon belül az E-ben is több téma van, úgy, mint klímaváltozás, úgy, mint biodiverzitás, úgy, mint körforgásos gazdaság, víz, stb. Én magam is meglepődtem rajta egyébként, hogy az elmúlt egy-másfél évben a gazdasági köztudatba a klímaváltozás után a biodiverzitás jött be egy második felzárkózó környezeti témaként. Én magam is a körforgásos gazdaságra kötöttem volna fogadást másfél-két évvel ezelőtt, hogy ez lesz, hiszen ez egy sokkal jobban jól mérhető, kézzelfogható, a cégeken jobban számon kérhető téma, én azt gondolom, hiszen azt jobban meg tudjuk kérdezni, hogy mennyi hulladékot termel, mennyi újrahasznosított anyagot vásárol, milyen programjai vannak, hogy csökkentse a hulladék mennyiségét, tehát hogy nagyon sok olyan észszerű, megfogható, számszerűsíthető kérdés van, ami ezt indokolná. Viszont ugye a tudományos oldalról jön az a konszenzus, és azt gondolom, hogy ez az ok, ami azt mondatja, hogy ettől talán még fontosabb a biodiverzitásnak a kérdése, mert a biodiverzitásban is, ha átlépünk bizonyos pontokat, tehát bizonyos mértéknél jobban csökken a biodiverzitásnak a szintje, akkor az a klímaváltozásra és minden másra is olyan drasztikus hatással lesz, amiket nem tudunk visszafordítani, de itt nem szeretnék szakbarbárkodni, inkább Zoltánra nézek.
És valószínűleg a társadalom felől is egyre növekszik az az elvárás, és ezekre reagálnak a vállalatok, amikor a biodiverzitást elkezdték egyre inkább prioritásként kezelni.
Igen, és valószínűleg összefüggésben van egyébként a globális felmelegedéssel, mert hogy annyira a bőrünkön érezzük, hogy nyilván mindannyian érzékeljük a természeti rendszereknek a pusztulását, és hát nem véletlen, hogy az erdők, rétek, árterek, természetes élőhelyek ökológiai védelme fontos, hiszen ez a mi életünkre is hatással lehet, hiszen hogyha nem lesz megfelelő mennyiségű ivóvízünk, nem lesz megfelelő mennyiségű beporzónk, akkor tulajdonképpen az életünk elég drasztikusan meg fog változni, és ez elmegy egy kritikus ponton, átbukik, akkor visszafordíthatatlanná is válhat. Közben nézek Zoltára is, aki
én sem mondhattam volna szebben, tökéletes.
Folytassuk egy kicsit ezt a vonalat másként. A KNTH milyen lépéseket tesz például a biodiverzitással kapcsolatban, vagy a klímavédelemmel kapcsolatban? Hogy álltok ehhez a kérdéshez?
Kezdjük a biodiverzitással, ha már most erről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ezt nagyon nehéz üzleti oldalról megfogni, hogy mit tudunk tenni a biodiverzitással kapcsolatban, hiszen kötöttünk egy WWF-es együttműködést, de azt mondtuk, hogy ez elsősorban az ügyfeleink elköteleződése miatt fontos egy ilyen projekt, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni, de ez nem az üzletmenetünket befolyásolja, de akkor mit teszünk az üzletmenetben, ez a kérdés. És ebben nagyon sok munka zajlott az elmúlt egy évben nálunk, és ugye ugyanarra a szemléletre jutottunk, amit az előbb a társadalmi kérdéseknél is feszegettem, hogy nekünk ezt a teljes értékláncunkban kell megvizsgálni. Tehát nem az a fontos, hogy mi, mint KNTH bank vagy biztosító, mi magunk hogyan károsítjuk a biodiverzitást, mert biztos annak is van hatása, de nem gondolnám, hogy ez lenne a legnagyobb, hanem azt, hogy az ügyfeleink, amihez az ügyfeleink működéséhez, mert a hitelezésen keresztül hozzájárulunk, ők mit tesznek, akár tudatosan, akár tudattalanul a biodiverzitással szemben. Tehát hagyd mondjak erre egy példát, hogyha van egy kereskedő cég, akit mi finanszírozunk, és mondjuk ez a kereskedő cég fát importál az EU-ba, akkor azt biztosak vagyunk benne, hogy amikor megfinanszírozzuk ennek a faimportnak mondjuk a forgóeszköz finanszírozási szükségletét, akkor az a fa az egy legális vagy egy illegális fakitermelésből származik, milyen rálátásunk tud nekünk erre.
És ilyen szőrszálhasogató tud lenni egy bank?
Attól tartok, hogy az egész fenntarthatóságnak a kérdése, amikor ezt elkezdjük vizsgálni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni, azért ez nem az egyszerűsítés irányában hat, akár a klímavédelemről, akár a biodiverzitásról beszélünk. Tehát igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem egyszerűsíti a kockázatkezelési vagy ügyfélátvilágítási folyamatokat, de ebbe az irányba is kell valamelyest mennünk, hogy ezeket az átvilágításokat meg tudjuk tartani. Tehát még egyszer, a biodiverzitásnál, hogy egy olyan policyvel, egy üzletpolitikai anyaggal készülünk, ami még nincs érvényben, de rövid időn belül érvénybe fog lépni, ahol azt vizsgáljuk, hogy bármilyen olyan terméknek a termelése vagy a kereskedelme, amit mi finanszírozunk, akár helyben, akár bárhol a világon, csatlakozik-e hozzá illegális erdőirtás vagy természetkárosítás. Ezt egyébként nagyban fogja támogatni ezt az üzletpolitikát az EU-nak a közelgő EU Deforestation Regulation policy-je, ami gyakorlatilag ugyanerről az oldalról közelíti meg ezt a kérdést. Mi ezt a policy-t gondoltuk egy kicsit tovább, és terjesztjük ki. Nemzetközileg ugye a KBC bankcsoporthoz tartozunk, ezt KBC bankcsoport szinten vezetjük be ezt az üzletpolitikai.
Mikorra várható egyébként, hogy konkrétan mondjuk, hogyha magyar ügyfelekre vetítjük, meg fog jelenni, hogyha most itt valaki véletlenül kicsit összerezzent volna?
Összerezzenésre semmi ok. Én azt gondolom, hogy ehhez a témához nem elsősorban a magyar ügyfelek járulnak egyébként hozzá, de ez jövő év elejétől legkésőbb ez az üzletpolitika életben lesz. Amit én kihangsúlyoznék, hogy egy nagyon-nagyon szigorú szabályozás az, amit az EU már el is fogadott, és 25 elejétől érvénybe fog lépni ez a bizonyos EU Deforestation Regulation, ami ezt a témakört egészen jól és nagyon-nagyon szigorúan le fogja takarni. Ugye egész egyszerűen azt mondja, hogy bizonyos érzékeny nyersanyagok, úgy mint fa, kávé, kakaó vagy marhahús, ha ilyeneket valaki importál az EU-ba, az EU-n kívülről, akkor egy nagyon komoly átvilágításon kell átesni, és certifikálni kell ezeket a termékimportokat. Tehát ezt nem a KNTH mondja, ezt az EU fogja mondani egy szabályozás keretében 2025-től. Ez az a logika, ami jön. Egyébként ezt nagyon-nagyon kevesen ismerik ma még Magyarországon, ennek a szabályozásnak a létét, vagy az, hogy ez életbe fog lépni. Úgyhogy ha bárki ebben érintett, én felhívom a figyelmet, mert hogy tanulmányozza át, mert az nagyon hasznos lesz, és nagyon fontos változásokat fog hozni.
For your info, igen.
Igen, for your info. A policy-t inkább abba az irányba terjesztjük ki, mert ezen nincs értelme tovább gondolkozni, vagy ezen bármit szigorítani, ez egy nagyon messzire ható EU-s szabályozás lesz, hogy ha mi esetleg olyan ügyfeleket finanszírozunk, akik az EU-n kívül is működnek, akkor nehogy ott belefussunk, vagy ott olyat finanszírozunk, ami mégis valahol Európán kívül ez a jogszabálycsomag nem vonatkozik az adott vállalatra, de mi még véletlen megfinanszírozunk valamit, ami a biodiverzitásra rossz hatású lenne, ide készülünk olyan intézkedésekkel, hogy ezeket ki tudjuk zárni az ilyen finanszírozásokat, de még egyszer mondom, ez nem az átlag magyar vállalati ügyfelet fogja érinteni, az átlag magyar vállalati ügyfelet sokkal inkább ez az EU-s szabályozás fogja érinteni, amiről beszéltem.
Még a klímavédelemmel kapcsolatos intézkedéseket szerintem mindenképpen hozzuk szóba.
Igen, ugye úgy beszéltünk a beszélgetés elmúlt részében erről a klímavédelemről, mintha ez már egy olyan kiforrott,
igen,
és mindenkinek
a
zsigereiben lévő evidencia lenne, pedig hát közelről sincs így, de mégis ez volt az első téma, amivel 3 évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni. Ugye itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a KBC bankcsoport, amihez a KNTH is tartozik, 2019-ben aláírt egy egyezményt, ahol azt vállaltuk, hogy a teljes üzleti működésünket a párizsi egyezményhez igazítjuk, azaz figyelembe vesszük a maximum 2 Celsius fokos globális felmelegedési célt. Ugye ez nagyon egzotikusan hangzik, hogy ezt hogyan tudjuk mi figyelembe venni a finanszírozásnál, de nem olyan bonyolult ez. Egész egyszerűen azonosítottuk a legfontosabb finanszírozásokat a mi mérlegünkben, tehát ingatlanok finanszírozása, agrárium finanszírozása, különböző ipari szektoroknak a finanszírozása, és felmértük, hogy ezek a finanszírozások ma mennyi közvetett széndioxid kibocsátással járnak, tehát ha megfinanszírozok ma egy lakást Magyarországon, akkor annak tudnom kell, hogy milyen széndioxid kibocsátása lesz annak a lakásnak, és azért mi részben felelősnek érezzük magunkat, mint bank, vagy ha megfinanszírozunk egy erőművet Magyarországon, annak is lesz egy széndioxid kibocsátása, azért is részben mi is felelősek vagyunk. Tehát ez a koncepció, ami mögötte van ennek, és azt mondjuk, hogy ezekért a közvetett kibocsátásokért felelősek vagyunk, és ezeket kell úgy csökkentenünk tudományos forgatókönyvek alapján, hogy a Párizsi Egyezményhez igazodni tudjunk. Ehhez felállítottuk a klímacélokat pontosan egy évvel ezelőtt, ezek nyilvánosan elérhetők a KNTH-nak a fenntarthatósági jelentésében, vagy még részletesebben a KBC csoportnak a fenntarthatósági jelentésében, ezek a weboldalainkon elérhetők, és ugye ott tartunk ezekkel az akciókkal, hogy nagyon szép, hogy állítottunk ilyen célokat, hogyan tudjuk ezeket megvalósítani, hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni, ugye ehhez zajlik különböző zöld hiteltermékeknek a fejlesztése, hogy olyan alternatívát tudjunk adni az ügyfeleknek a finanszírozásban, ami vonzóbbá teszi ezeket a lehetőségeket, és igen, időnként akár megszorításokat is kell hoznunk a finanszírozásban, hogy el tudjuk érni ezeket a klímacélokat. Hogy mi a véleményem a nem növekedés versus fenntarthatóság? Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés. Az én tudomásom szerint ennek nincs egy igazán jó kidolgozott közgazdasági irodalma. Nem látom, hogy mi az alternatíva. Ugye az elmúlt pár száz évben úgy működött a világ, hogy gazdasági növekedésre összpontosított, ez hozta el azt a társadalmi jóllétet, ahol ma tartunk. Ma azt mondani a társadalomnak, hogy ez így nem megy tovább, csak a fenntarthatóság, felejtsük el a jóllétet, ezt nyilvánvalóan nem fogja a társadalom elfogadni, viszont azt is látom, hogy ütközik nagyon sokszor ez a gazdasági növekedés koncepciója, ugye a túlfogyasztás koncepciója, vagy a növekvő fogyasztás koncepciója a fenntarthatósággal. Nem tudok erre jó választ adni, azt látom házon belül, hogy nagyon gyorsan összeütközésbe tud kerülni tényleg a növekedés, vagy a profitorientált szemlélet a fenntarthatósággal. Ezek a kérdések, az igazán nehéz kérdések, ugye vállalati környezetben, ezek nálunk mindennapi kérdések, és nem mondhatom, hogy ezek nem okoznak súrlódást a bank szervezetében, okoznak. Igyekezünk ebben a legjobban navigálni. Erre utaltam a beszélgetés elején, hogy nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság témájában nagyon aktív politikai részvétel és szabályozás szükséges, mert a profitorientált cégek önmagukban ezt a kérdést szabályozni nem lesznek képesek elégségesen. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, nem tudom azt mondani, hogy biztosan nem lehetséges együtt a növekedés és a fenntarthatóság kérdése, de hogy nagyon sok kérdést felvet, abban egészen biztos vagyok. Mennyire fontos, hogy fenntarthatósági szemléletű menedzserek legyenek, hát azt gondolom, hogy enélkül nem tud működni. Én nem gondolom azt, hogy itt azok a szakemberek, akik ma a különböző cégekben dolgoznak, nekik át kell magukat képezniük. Egész egyszerűen meg kell ismerniük ezt a fajta szemléletet. Ugye a házon belül is ezt a missziót végezzük, különösen a felső és középvezetésnél, hogy igyekszünk megismertetni velük a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket, kinek-kinek a saját szakterületén mi az, ami ebből fontos, és igyekszünk elérni azt, hogy ezeket a szempontokat ők a döntéseik során figyelembe vegyék. Ez nem mindig könnyű, mert még egyszer visszakanyarodok oda, hogy ütköznek az érdekek.
Suba Levente, a KNTH Bank fenntarthatósági vezetője, és dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője volt a vendégem. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a KNTH ügyfelei is hozzájárulhatnak a biodiverzitás megőrzéséhez, hiszen 2023 év végéig minden kéttel a KNTH digitális pénzügyi asszisztensével történő interakció után a bank 100 forintot különít el saját bevételeiből az élőhely rehabilitációs célok megvalósítására. Erre buzdítunk mindenkit, köszönjük a figyelmet!
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez volt a Holnap Tegnapja.
Társadalom, környezet, gazdaság. Ez volt a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával, itt a Trend FM-en.